ha minden igaz, akkor Marci is most már a vonalban van, és ő is hozzászólna Paraguayhoz, gyanítom.
Jó reggelt kívánok!
Úgyhogy a vonal másik végén Señor Hardy, vagy nem tudom, azt mondhatom már, hogy Caballero. Engem ez mindig érdekelt, hogy mi a különbség a Señor és a Caballero között, és most Marci nagy spanyol tudásával vissza fogok élni, hogy megkérdezzem mondjuk első körbe, hogy mikor mondok Caballerot és mikor mondok Señort.
Jó reggelt kívánok! Hát valószínűleg egyébként a Caballero és a Señor között olyan nagy különbség nincs, talán el tudom képzelni, hogy a Caballero némileg arkaikusabb és inkább ilyen félszigeti, még a Señor, a Señort én többet hallottam Latin Amerikában, mint a Caballerot, de lehet, hogy ez változik országonként.
És mondjuk, ahogyan említettem, hogy a spanyol tudásod már kezével vetekszik, hol tettél szerte erre a komoly spanyol tudásra?
Hát azért ez enyhe túlzás.
De... A túlzások műsora, úgyhogy... De szerintem nem túlzás, mert én tudom, hogy te nagyon jól beszélsz spanyolul, és tudom, hogy még Mario Vargas Llosához is hasonlíthattalak volna.
Igen, hát ez még így is túlzás, de hát egyrésztől a Károly Mihály magyar-spanyol két nyelvűnek köszönhető, mert ott kezdtem a spanyollal ismerkedni, utána pedig hosszú ideig éltem Spanyolországba. Ott végeztem az egyetemet, úgyhogy ott is elég sok ragadt az emberre, és utána pedig, ahogy említetted, egy fél évig voltam Paraguayban, ahol ugye másfajta spanyol, meg a spanyol mellett így a guarani ragad rád inkább, de ez volt röviden leírva a pályafutás.
Lehet egyébként a spanyol nyelvvel csajozni mondjuk Magyarországon, mert így azt gondolnám, spanyolul nem beszélő emberként, hogy ez egy olyan latinos, jó, pörgős nyelv. Te mennyire lehet ezzel mondjuk itthon Magyarországon csajozni?
Hát biztosan lehet, vagy legalábbis a spanyol ajkú barátaim azt mondják, hogy lehet, amit egyébként meg is tudok érteni, de mondjuk ugye, hogyha beszélsz elég jól magyarul, akkor annyira nem, elég furcsa utána spanyol megpróbálkozni a témával.
Mondjuk igen.
Biztos kell hozzá a latin bá is egyébként, gondolom, de...
Igen, mert hogyha Antonio Banderas ikertestvére vagy, az mindenképpen, vagy Javier Bardemnek, az mindenképpen dob az ügyön.
Igen, valószínűleg az azért segít, de hogy látom, akik a Magyarországon élő spanyol és latin-amerikai barátaim, nekik nincsen problémájuk ezzel.
Na, ezért gondolkodtam azon, hogy be kéne investálnom egy kis spanyol tanulásba, hogy esetleg javítana a nőkhöz való esélyeimen.
Hát mindenképpen már csak a tekintetben ő azt a kultúrát, amit megnyit előtted, mások azért megéri.
Például mondjuk a paraguayi kultúrát, és ugye nagyon fontos szerintem az első körbe, hogy Paraguayba te milyen úton jutottál ki? Melyik út vezetett neked Paraguayba?
Nekem nagy szerencsém volt ezzel az egész Paraguayjal, mert egy európai önkéntes szolgálatra sikerült kimennem. Van egy nagy vázsonyban egy nagyon aktív civil szervezet, a Fekete Sereg, és ők voltak a küldőszervezet, illetve Paraguayban pedig egy ilyen paraszt szervezetnél dolgoztam, egy vidékfejlesztése és egészségügye foglalkozó szervezetnél, illetve a latimoport.hu-nak voltam az újságírója, és akkor sikerült ezt a három dolgot elég jól ötvözni.
És egyébként mennyire volt feltétele a te kiküldetésednek a spanyol nyelv tudás?
Hát, hogyha Latin-Amerikában mész EVS-re, önkéntes szolgálatra, akkor nem rossz, hogyha az ember valamennyire beszél spanyolul, mert sok esetben azért szükség van arra, hogy ott megfelelően tudják kommunikálni, és az angollal nem biztos, hogy boldogult. Paraguay esetében ez egy külön történet volt, mert Paraguayban vidéken leginkább guaranit beszélnek, vagy annak a spanyollal kevert verzióját, egy operát. Tehát igazából még sokszor olyan helyzet is volt, hogy a spanyolnak sem láttad annyira használt, mondjuk mindenki megért spanyolul, tehát tudsz beszélni spanyolul az emberekkel, de vannak, akik már nem szívesen válaszolnak például spanyolul, tehát így a spanyol az kint a fehér ember nyelve valamilyen szinten, és a guarani meg egy opara az, amit ők szívesebben beszélnek.
Éppen ezt szeretem volna kérdezni, hogy akkor Che Guevara Bolíviában volt a küldetésen, akkor ő kecsua nyelven tanult, hogy a bolíviai indiánokkal kecsua nyelven beszél, mert hogy ő azt írta naplójában, hogy a spanyol nyelvre a indián ősközösségek tehát úgy tekintenek, mint hogy ez egy ilyen megszálló erőnek a nyelve, vagy mindenképpen egy olyan erőnek a nyelve, amelyik így kívülről jött a mi kultúránkba. Tehát akkor mondjuk ez Paraguayról is elmondható?
Igen, igen, minden szempontból ők elég büszkék erre a guarani gyökérre, és egyébként ennek történelmi okai is vannak, tehát ott általában azért a guarani hölgyek igen szépek, és a legenda szerint ugye a konkvisztádorok, tehát a Asunción Amerika felfedezésének hajnalán gyakorlatilag a kelettel versengett, mert állítólag a konkvisztádoroknak ilyen tizenakárhány feleségük volt általában. Viszont ugye hiába spanyol az apuka a gyereknél, hogyha ugye a guarani anyuka neveli fel, és akkor állítólag ezért maradt meg ott jobban a guarani nyelv, vagy maradt fönt jobban a guarani nyelv, illetve ott a felszabadulások után az első, hát végülis diktátoruk, vagy államfőjük jó pár évtizedig lezárta az országot, és akkor ez egy ilyen külön fejlődési irányt vett Paraguay Latin-Amerikához képest. És valószínűleg ennek is köszönhető, hogy ez a guarani az náluk jobban megmaradt, mint egyébként, hát jó, Bolíviában is van Quechua, Aymara is van, azt hiszem 36 másik indián nyelv, de Paraguayban ez nagyon erős, sokkal erősebb, mint mondjuk Uruguayban, ahol kiirtották ugye az őslakosokat.
Érdekes lehet a hangzás ennek anyámnak a Apokaliptó című filmben, ugye azt hiszem aztékul, és nem tudom én milyen indián nyelven beszélnek végig, és nekem végig az volt az érzésem, hogy ezek olyan nyelven beszélnek, mint hogyha egy új űrhajóból kiszálló lények beszélnének. Tehát, hogy egyszerűen annyira nem hasonlít semmi általam ismert nyelvhez ez, amit ők ott beszéltek, hogy nem tudom mennyire hasonló a helyzet mondjuk a paraguayi indián nyelvben.
Hát hasonló, tehát amikor először hallod, akkor nem nagyon tudod, hogy hol van a szavak vége, és hol kezdődik egy új mondat, de ezért érdekes is egyébként, tehát tényleg egy ilyen, mint hogyha valami régészeti leletben élne a nyelv, vagy, szóval ez egy érdekes kérdés. Egyébként a koreai, érdekes, hogy van egy nagyobb koreai bevándorló közösség Paraguayban, és például a koreaiak jól megértik egymást, vagy könnyebben tanulják például a guaranit. De mindenképpen egy nehéz nyelv, viszont nagyon szép, ilyen olyan hangzók vannak benne, olyan nazális hangok vannak benne, amiket európai fejjel vagy nyelvvel elég nehéz elsajátítani. Viszont mindenképpen jó.
Gondolom, a helyiek meg nagyon örülnek neki, hogyha az ember megpróbálja legalább ezt a nyelvet beszélni.
Persze, az első olyan, tehát nagyon, hogy mondjam, akkor nyílnak meg igazából ezek a közösségek, amikor mondjuk megpróbálsz guaraniul bemutatkozni, elmondod guaraniul, hogy te Magyarországról érkeztél. Utána az más dolog, hogy ők elkezdenek válaszolni neked, és mondják, és igazából az első 3-4 mondat után már annyira nem tudod követni, hogy miről van szó, de szemmel láthatólag örülnek neki, és ugye, hogyha ők örülnek, akkor te is örülsz, és onnantól kezdve már lehet spanyolra váltani, és némileg közvetlenebb lesz a beszélgetés.
És mielőtt te kimentél Paraguayba, volt esetleg egy olyan beszélgetés, ami felkészített arra, hogy mi vár rád kint, vagy volt-e valamilyen ilyen előadás, ami mielőtt kimentél, vagy mennyire készítettek fel téged itt a kinti viszonyokra?
Természetesen az önkéntes szervezetnél, tehát a fekete seregnél önkéntesekkel is beszéltem előtte, illetve a koordinátor Andi Kuritával. Ez azért felkészítenek arra, hogy mire is vállalkozol, tehát milyen programokban vehetsz részt, alapjában még arra is felkészítenek, hogy azért mindig van benne némi improvizáció, tehát hiába van kitalálva konkrétan a program, azért mindig jöhetnek bele apró olyan részletek, amikre érdemes felkészülni, és ez egy, van előtt egy gyakorlatilag egy önkéntes képzés, amin megtudod, hogy pontosan miről szólnak ezek a programok, tehát azért általában itt az is fontos, hogy egyrészt sokat ad annak, aki ugye megy, tehát nem csak arról szól, hogy te elmész egy nem tudom, 9 hónapra Latin-Amerikába, ami már magában is csodálatos, tehát egy csomó, tehát fejleszti a te képességeidet is, és ugyanígy igazából sokat ad annak a közösségnek, ahol dolgozol. Tehát van, aki angolt tanítani megy Nepálba, van, aki közösségi rádióban dolgozik Szenegálba, van, aki Szenegálba vezeti le élet első szülését, tehát azért olyan mindenképpen meghatározó élmények ezek, amiket az önkéntesség alatt szerzel, legyen ez Latin-Amerikában, Ázsiában, vagy nem tudom, Palermóban. De.
És hogyan képzeljünk el téged? Megérkeztél Asunciónba a reptérre, ott kijössz a repülőtérről, és mivel telt neked mondjuk az idő nagy része kint Paraguayban?
Én az első pár hetet azt Asunciónba töltöttem, és amíg nem lettünk kiközvetítve, vagy nem kerültünk ehhez a vidéki szervezethez, Santanival, az ott ilyen Észak-Paraguayban van egy kis 30 ezer fős város mellett a pusztába, vagy a pampába. Addig hát volt némi turizmus, megismertük Asunciont, és utána onnantól kezdve, hogy volt szállásunk, és tudtuk menni a civil szervezethez, ott onnantól kezdve kezdődtek a dolgos hétköznapok, illetve valamilyen szinten azért ez egy ilyen kellemes, nyugodt vidéki légkör volt. Egy farmon laktunk, csirkék, tyúkok, amit az ember ugye elképzel, és utána jártuk autóval a vidéket, és mindenféle falusi közösségekben tartottunk ilyen felvilágosító programokat, forgattunk egy három rövid filmet, ilyen oktatófilmet, vidéki elvándorlás témakörben, és akkor fölkerekedsz a terepjáróval, és jár oda közösségeket, egy csomó ilyen földút van tulajdonképpen, úgyhogy azért ezek ilyen jó hosszú utazások. Tehát amikor ide megyünk a közelbe, azért 400 kilométer mondjuk, aminek a fele földúton van, úgyhogy ez izgalmas.
És hogyan képzeljük el a tájakat, amiken te suhantál akkor? Ez egy hegyes vidék, vagy inkább ilyen pampás, ahogyan mondtad?
Alapból Paraguay az olyan volt, olyan lehetett, mint Európa régen, tehát hogy ugye a mókusnak nem kellett lemászni a fáról, nem tudom én, Angliától az Ibériai félszigetig, de ezt azért szépen idővel kiirtották, tehát ott a mezőgazdaság azért a fő ágazat, és a környezetvédelmi törvényeket annyira nem tartják be. Ez egyébként az ég rettenetes, ez ilyen klisére hangzik, de az ég nagyon kék, a föld nagyon vörös, és a vegetáció pedig rettenetesen zöld. Tehát mondják, hogyha ott eldobsz egy magot abból, nem tudom én, egy éven belül nem mangófa lesz, bárhol is szórod el, tehát nagyon termékeny vidékről beszélünk.
És hogy jól tudom, egyik azoknak a forrásaim szerint két olyan dél-amerikai ország van, amelyiknek nincsen kiárata a óceánra, és az egyik az Paraguay ezek közül.
Igen, Bolívia mellett Paraguay a másik. Viszont ott folyik a Paraguay folyó, ugye, és a Paraná, és ez azért biztosít nekik némi kereskedelmi útvonalat, de ebből azért voltak súrlódások a környező országokkal, hogy kinek és hogyan legyen kijárata például a Rio de la Platához is.
És engem nagyon érdekel, hogy milyen árakat képzeljünk el Paraguayban. Tehát mondjuk egy magyar ember a magyar fizetésével, hogyha elmenne Paraguayba, akkor ő ott jól tudna abból élni, mondjuk egy átlag havi magyar fizetésből, vagy éppen hogy megélne, vagy milyen árak vannak kint?
Érdekes kérdés, mert teljesen mások a viszonyok. Tehát például Paraguayban házat építeni, vagy Paraguayban mondjuk egy ház, az esetek döntő többségében deszkából van összeácsolva, tehát egy csomó mindenki, anélkül tudna magának házat építeni, mondjuk beszélünk mondjuk egy általános iskolai tanárról. És ilyen szempontból egy csomó olyan költséged nincsen, ami mondjuk Európában lenne. Ezzel szemben viszont az a meglepő, hogy például Paraguayban egy általános iskolai tanár nem keres sokkal kevesebbet, mint mondjuk Magyarországon. Tehát ilyen szempontból egy csomó igazából azt veszed észre, hogy azért a fizetések nyilvánvalóan ugye a nyomor az sokkal, sokkal mélyebb kint, mint itthon, de ennek ellenére általában ugye az árak is, tehát az élelmiszer az olcsóbb, nem sokkal olcsóbb egyébként, tehát így mondjuk egy házat építeni biztos, hogy sokkal olcsóbb, egy autó az mondjuk már nem olcsó, de mondjuk mondom, a közalkalmazottak sokszor annyit keresnek, mint például itthon.
És mondjuk milyen ételeket eszik egy átlag paraguayi?
Sokban hasonlít a magyar konyhára, mert mivel ez egy vidéki társadalom, és sokszor nem az a szempont, hogy is mondjam, nagy gasztronómiai élmény nyújtson, hanem a megfelelő mennyiségű energiát kell bevinni a szervezetbe azért, hogy te ugye tudjál dolgozni a földeken. És sok szempontból hasonlít a magyarhoz, tehát ezek az ilyen pörköltszerű ételek, csak mondjuk náluk nem piros paprikát használnak, hanem teszem azt köménymagot. Illetve ez az asszádó, ami Argentinában is hódít a hatalmas nagy húsok föl a parázsra, és grillen megsütni őket, ez a másik kedvencük, illetve mindenféle olyan dolog, amit kukorica lidből gyártasz, illetve mandiókával. Igen, hát ez a legfontosabb, hogy mindenhez mandiókát esznek, tehát ami nálunk a kenyér, az náluk a mandióka.
És azt gondolom, akkor nagyon olcsó is lehet, amit...
Igen, a mandióka az. A mandióka és a gyerba mate, ez az argentin, vagy paraguayi tea, a fűfél, ezek, amiket tulajdonképpen minden lakásnál, hogyha te bekopogsz, és azt mondod, hogy a mandiókát kész, vagy gyerbát, ezt a matét, akkor ezt térítésmentesen kapsz bárhol.
A Che Guevara is nagy mate, te a rajongó volt egyébként.
Igen.
Ugye ő meg, azt hiszem, ő ugye argentin volt, és akkor még Argentinában is megvan ennek a kultúrája. Mm. És mondjuk mi az erősebb Paraguayban, a katolikus vallásba vetett hit, vagy a futball iránti rajongás szerinted? Vagy ezek mondjuk közel hasonlóan népszerűek?
Hát valószínűleg mind a kettő ilyen államvallás lehet egyébként. Az az igazság, hogy én fociban sajnos annyira nem vagyok otthon, de elméletileg Paraguay, hogyha jól sejtem, de nem akarok butaságot mondani, azt hiszem ugye az alkotmány szerint egy laikus állam, ettől függetlenül azért a katolikus egyház, az, a katolikus hit, ugye, mint sok helyen Latin Amerikában azért eléggé meghatározó. A foci pedig teljesen nem nemzeti vallás, vagy nemzeti sport, tehát hogyha te olimpia vagy Cerro Drucker, vagy az mindig az első három mondatban benne van egy bemutatkozásban, hogy jó, nem tudom, oké, Magyarországra jöttél, de így Cerro vagy olimpia. Ez szokott lenni általában a második, harmadik kérdés.
Ez hasonló Afrikához, ugye ott is mondhatjuk, hogy a foci az, amelyik, tehát hogy igen, mint tehát hogy így az emberek sok mindenért rajonghatnak Afrikába, de biztos, hogy a focit azt semmi nem tudja überelni.
Igen, ezt
és,
is így.
És mondjuk, hogyha ki kellene választanod, mondjuk nem lesz könnyű a kérdés, de mondjuk, hogyha az, hogy melyik volt neked a legmeghatározóbb élményed Paraguayban, tudnál mondjuk egy ilyet választani?
Hát több is volt, mert azért ugye ez egy olyan élmény, ez a kintartózkodás, meg azért az önkéntes szolgálatok mindig élnek olyan dolgok, amik nehéz választani egyébként, de valószínűleg, hogyha már választani kellene, akkor biztos, hogy az Arroyito közösségben végzett filmforgatás volt. Ez nem egy ilyen élmény, hogy volt egy egyszer történt egy dolog, hanem ott heteken keresztül jártunk vissza, és forgattuk ezeket az oktatófilmeket, és mondjuk ez ilyen elég megható pillanat volt, amikor végül ezek a filmek elkészültek több hónapos munka után, és akkor bemutattuk ott a közösségbe, és ültél, nem tudom én, este a hold alatt, a pálmafák alatt, és azért ez mondjuk egy ilyen jó pont volt, hogy úgy kicsit megértett, hogy azért sokban változott az életed ez alatt a 9 hónap alatt, megváltozott az értékrended, teljesen más emberré tesz egyébként, vagy nyugodtabbá és megfontoltabbá, vagy bölcsebbé tesz ez a 9 hónap, a fene se tudja, hogy ezek ilyen nagy szavak.
És valahol esetleg az interneten ezeket a filmeket, amiket említettél, valahol a magyar nézők ezeket meg tudják tekinteni?
Jelenleg sajnos nem, mert az volt az a megállapodás egyelőre az alkotókkal, hogy ez a YouTube-ra nem került föl, de ettől függetlenül szerintem előbb-utóbb ezek elérhetőek lesznek valamilyen elektronikus formában is, illetve így ami talán ezekről szól, azok a Latimóporton vannak írásaink.
Igen, éppen ezt szerettem volna kérdezni, akkor alternatívának, hogy azoknak a hallgatóknak, akik szeretnének egy kicsit Paraguayban elmerülni, a Paraguay folyóban, azoknak akkor a Latinoportot ajánlanád?
Igen, a latimoport.hu-n bőven van információ egyébként az én kintartózkodásról is, illetve több másik olyan ilyen Latin-Amerikával kapcsolatos együttműködési projektről, amik az önkéntességen belül zajlanak. Ez egyébként idén is vannak ilyen együttműködési programok egy három európai és három latin-amerikai ország között. Pont márciusban volt egy találkozó Tagyomban, amikor különböző ifjúság szervezők jöttek össze ebből a hat országból, és próbáltak tudást, metodológiát és elhivatottságot átadni egymásnak, és nem is sikertelenül.
Na hát azt már most garantálhatom neked, hogy te vagy a menta, te a Paraguay szakértője, úgyhogy ezért a megtisztelő címért sokan vért ontanának, úgyhogy legalábbis matete átontanának, úgyhogy nagyon remélem, hogy kellően megtisztelve érzed magad, mert mi biztos, hogy mi nagyon hálásak vagyunk, hogy a rendelkezésünkre álltál.
És, hát köszönöm a lehetőséget.
És akkor még egyszer mondom a hallgatóknak, hogy a latinoport.hu-n találhatnak több információt, és hogyha valaki a téma iránt érdeklődik, akkor biztos, hogy ott talál hozzád is egy kontaktot, és rázúdítom most az embereket, hogy Paraguay témájában rohanjanak meg téged.
Mindenképpen állunk rendelkezésre, és én köszönöm a lehetőséget.
Úgyhogy mi sokkal jobban köszönjük, sőt, mi azt is mondhatnám, hogy muchas gracias, és akkor valójában kiderül, hogy egy kicsit mégiscsak tudok spanyolul.
Hát, de részemről a szerencse.
És további szép napot kívánunk neked, sok sikert, és szerintem fogunk mi még Paraguayról beszélgetni.
Bízom benne, köszönöm szépen, nektek is szép napot, minden jó.
Köszi szépen, adiós, szia-szia!